Üdvözlök mindenkit a Gemist és a Partizán közös podcastjében, amit megszoktátok a közép-európai, kelet-közép-európai, dél-kelet-európai régió politikai eseményeit szoktuk megtárgyalni. Ugye az európai választások előtt elindultunk már ezzel a podcasttel, és most az osztrák választások utáni helyzetet fogjuk elemezni Bukovics Martinnal, aki, ha jól tudom, Pécsről jelentkezik be.
Nem, most Prágából.
Most Prágából, elnézést, tehát teljes mértékben akkor Közép-Európa képviselve van ilyen módon is, én pedig Tehet Péter vagyok, én Bécsből jelentkezem be most is. Ugyebár volt már egy podcast adásunk, az osztrák választások előtt vettük azt fel, és elemeztük a helyzetet, írtunk is a Gemisten elég sokat az osztrák választásokról, interjút is készítettünk, ugye a kiváló Heinz Christian Strachéval, valamint ugye a Partizán választási elemző műsorában is jelen voltunk, sőt ugye a Partizánnak október 6-án egy bécsi közönség találkozója is volt, ahol pozitív értelemben megdöbbenésemre két órán keresztül csak az osztrák politikáról volt szó, de a kérdések tekintetében is, tehát úgy tűnik, hogy a bécsi levegő jó hatása van a magyarokra, mert nem merült föl se Orbán Viktor, se Magyar Péter, se a Tisza, se melyik folyó árad éppen, a Tisza vagy az Alternatív Duna. Tehát most is az osztrák politikai eseményekről fogunk beszélni, a választások utáról, és a végén pedig egy kicsit a kelet-német területekre is kitekintünk, ahol érdekes levelek születnek, még kereszténydemokrata politikusok aláírásával is, amivel hát mintegy Sarah Wagenknechtnek próbálnak udvarolni, kritikusaik szerint pedig eleve Vlagyimir Putyinnak kedvezni. Martin, hogyha röviden összefoglalnád, hogy mik az eredmények az osztrák választások után, tehát mi az, amit objektíve tudhatunk választási eredmény szinten, ahonnan indulunk?
Óriási szerencsénk van, mert most már végeredményt is tudunk mondani. Gyorsan akkor le is darálom. Tehát az Osztrák Szabadságpárt a szélső jobboldalinak nevezett FPÖ nyerte ugye a választást, 28,85%, ez egy történelmi győzelem a számukra, ilyet ők még nem csináltak, tehát hogy országosan még nem nyertek választást. Az Osztrák Néppárt, az ő falpi, ugye ez ugye a kancellárnak a pártja, Kárt Néhámbernek a pártja, lett a második, 26,27%, a szociáldemokrácia pedig ha jól tudom, vagy a leggyengébb, vagy a második leggyengébb eredményét hozta, 21,14%-kal. Ez tehát a három nagy párt.
Hát abban értem, mert mindenképpen történelmi veresség az SZP-nek, hogy soha 45 után harmadik helyezést nem értek még el. 5 évvel ezelőtt valamivel kevesebb szavazatot kaptak, tehát egy pici-pici növekedés a szavazat számban, de az, hogy harmadik helyezés, ez mindenképpen egy történelmi kudarc, igen.
És akkor a parlamentben még kettő párt került be, a jobboldali liberális NEOS, de ők ugye 9,14%-kal, illetve a zöldek, akik 8,24%-ot kaptak. És ami az izgalmas, az az, hogy ugye mi is, ugye Péter is írta a Gemisten többek közt, meg sokan erre számítottak, hogy össze fog állni ismét az Ausztriát évtizedeken keresztül meghatározó nagy koalíció, tehát az ÖVP és az SPÖ, a Néppárt és a Szociáldemokratáknak az én összeállása. De ha megnézzük a mandátum számokat, akkor azt látjuk, hogy a két pártnak gyakorlatilag pont annyi parlamenti képviselője van csak, amennyi a többséghez kell. Tehát 92 mandátumuk van együtt, ez egy baromira ingatag többség, tehát a kérdés most az, hogy esetleg egy hármas koalíció alakul a jobboldali liberális NEOS-szal, vagy esetleg a Néppárt mégis inkább a Szabadságpárttal áll össze, amely így már együtt 108 mandátum lenne, és nem 92, tehát egy jóval magabiztosabb parlamenti többség állna így a kormány mögött.
Igen, csak hát ugye a Szabadságpárt, lehet úgy is mondani, túlnyerte magát, hiszen azzal, hogy majdnem 30%-ot szerzett, ez egy történelmi siker nekik, ugye soha ennyi szavazatot nem kaptak, soha nemzeti választáson még elsők nem lettek, de pont ez lehet nekik a problémájuk, mert ez azt jelenteni, hogy egy ilyen szabadságpárti, néppárti koalícióban a szabadságpártnak kéne adni a kancellárt, ami önmagában hát egy nehéz falat lenne a néppárt számára, hogy ezt hogyan tudja lenyelni, de még inkább nehezebb ugye, hogy Herbert Kikőnek hívják a szabadságpárt kancellárjelöltjét, már pedig a néppárt a választási kampányban égre-földre esküdözött, hogy semmiképpen nem fogják elfogadni Kikőt kancellárjelöltként. Ugye a néppárt azt mondja, hogy a szabadságpárttal együtt lehet működni, ami nem is olyan meglepő, hiszen most is 3 tartományban együtt kormányoznak, 2000 és 2006 és 2017 és 19 között is kormányoztak szövetségi szinten is együtt, tehát ez önmagában nem meglepő, de Kikőre ugye azt mondja Néhámer is, hogy ő egy nemzetbiztonsági kockázat lenne, tehát őt nem lehet elfogadni kancellár jelöltként, ami azt jelenti, hogy vagy a szabadságpártnak le kéne mondania eleve a kancellári posztról, és átadni a második helyezett néppártnak. Ugye volt már ilyen 2000-ben, amikor Jörg Haider lépett vissza Wolfgang Schüssel javára, csak hát valószínűleg a szabadságpárt tanult már ebből, hogy ez nem egy túlságosan jó taktika, ha erős pártként lemondanak pont a kancellári posztról, és ugye Herbert Kickl is, aki Haidernek volt egykoron a beszédírója, azt hangsúlyozta, hogy ő fogja Haider nem megvalósult álmát beteljesíteni, hogy igenis szabadságpárti kancellárja lesz Ausztriának, tehát nem fogják még egyszer azt a hibát elkövetni, hogy a néppárt számára odaadják ezt a pozíciót, csak hát a néppárt a választások után is teljesen elzárkózik Kikültől, tehát nem csak Néhámer mondja azt, hogy Kikülle nem lehet együttműködni, de pont most volt egy interjú Wolfgang Szobotkával, ugye a Nemzetgyűlés, a parlament néppárti elnökével, aki hát korrupciós ügyeiről és állami pénzen vásárolt zongorájáról is ismert, de arról is, hogy ő is most azt mondta, hogy Kikülle semmiképpen egy veszélyes ember, egy szélsőséges ember, tehát Kikülle nem lehet kancellár. Mondjuk Szobotka már visszalépett a politikából, tehát ő nem fogja érdemben meghatározni, hogy ki lesz a kancellár, de azért az ő szava mai napig is döntő, és az tény is való, hogy a néppárt hát azok után, hogy állam ellenségének, nemzetbiztonsági kockázatnak és hasonlóknak nevezte Kikült, hát tényleg arcvesztés nélkül azért nem tudja bejelenteni, hogy hát akkor mégiscsak az állam ellensége legyen a kancellár. Tehát ebben a helyzetben vagyunk, hogy egy néppárti, szabadságpárti kormány lenne egyébként a legreálisabb, vagy a legtermészetesebb, egyrészről az ismertetett parlamenti többség miatt, másrészről azért is, mert ez a két párt igazából program szintjén, hogyha most eltekintünk az Oroszországhoz való viszonyukhoz, akkor teljesen, gyakorlatilag teljesen ugyanazt mondják, de hát pont egy lényegi személyi kérdésben, a kancellár kérdésében ég és föld az álláspont. Ugye Kik múlt héten találkozott is már Alexander van der Bellen államfővel, és nála is kijelentette, hogy a szabadságpárt nyerte a választásokat, és ő a szabadságpárt kancellárjelöltje, ebből nem enged a szabadságpárt. Hát mondjuk persze lehet, hogy lesznek majd emberek a szabadságpártban, akik mégis engednének, de azért Kik mögött ott a bázis, és ott van mégiscsak egy 30%-os felhatalmazás. Tehát ha a szabadságpárt ennyire befeszül, és Kikből nem enged, akkor a néppártnak tényleg a szocdemekkel, akár kiegészülve a liberálisokkal kell összehozni egy valóban centrista kormányt, ami bizonyos értelemben természetes lenne Ausztriában, nagy koalíció, kicsit vérfrissítve a liberálisokkal, de egy ilyen koalícióval szemben Kik még inkább tudná hangsúlyozni ugye az ő szokásos évrendszerét, hogy itt Ausztriában igazából egy Einheitspartei, egy egységpárt van, tudná mondani, hogy tessék, az elit, a vesztesek, mind a néppárt, mind a szocdemek ugye sokat vesztettek, a vesztesek összefognak, még ideológiai különbségeken is átugornak, csak azért, hogy engem, a nép igazi képviselőjét megakadályozzanak, és minek után Ausztriában vannak gazdasági gondok, különösképpen ugye az államháztartás hiány elég magas, arról beszél mindenki, hogy egy új kormánynak bizonyosan kellenek majd megszorításokat hoznia, azaz lehet, hogy a szabadságpártnak a mostani helyzetben sokkal inkább éri meg ellenzékben maradnia, egyrésztől nem neki kell ezeket a népszerűtlen intézkedéseket meghoznia, másrésztől pedig mondhatja, hogy hát megint az elit minket kizárt, és 5 év múlva esetleg már 40% körüli eredménnyel tudunk még inkább, tudjuk még inkább kérvényezni magunknak a kancellári posztot. Tehát ez a két lehetőség van. Nem tudom, Martin, te hogyan látod, hogy mégis a néppárt engedhet, kikülben mégis lehet kancellár, vagy kikül okosabb, mint Haider és Strache, és azt mondja, hogy várjuk ki a végét, 5 év múlva lehet, hogy még nagyobb eredménnyel jövök.
Hát egyrészt ugye vannak hangok, főleg az osztrák Twitteren, akik azt szeretnék, hogy tekintve, hogy a Szabadságpártnak nincsen a parlamentben még csak egyharmados arányos sem. Gyakorlatilag lehetne egy olyan kétharmados többséget összehozni, hogy a néppártból, a szozdemekből, a néoszból, meg a zöldekből, ami akár az alkotmányon is úgy faragcsál, hogy kicsit megnézítse az FPÖ dolgát, ez ugye az egyik, ez egy nagyon szélsőséges álláspont, mondhatni demokrácia ellenes álláspont is, habár
Péter... Tehát ez mit jelent, hogy beleírják az alkotmányba, hogy Herbert Kikő nevezeti ember nem lehet kancellár?
Akár, mit tudom én, tehát hogy én már lassan bármi kinézek a zöldekből, de visszatérve ez ugye az egyik. A másik az, hogy ugye először az osztrák parlamentnek meg kell alakulnia, és kell választani egy házelnököt, ha már ugye Szobotkáról beszéltünk. Ugye október 24 az alakuló ülés, és ugye szokásjog az az, hogy a legnagyobb frakció, a legnagyobb klub, ugye a klubnak hívják Ausztriába, állítja a parlamenti elnököt, és ugye jelezte mindenki a zöldeket leszámítva, hogy ezzel most is egyet értenek, tehát hogy a részükről nincs akadálya egy szabadságpárti házelnöknek. Na most, hogyha tekint, hogy Ausztriában azért a kormányalakítás az átlagosan 60-70 nap szokott azért lenni, és a kikült úgymond le kell még nyeletni a néppártra, hát akkor az a legkiválóbb forgatókönyv, hogyha a kikült először beteszik házelnöknek, ott tud mutatni egy ilyen államférfiúi mérsékeltet, nem tudom, képet, eltolják még egy jó 30 napot pluszba a kormányalakítást, és már egy mérsékelt államférfiói kikül ül át, ne vagy Isten, a házelnöki székből, a kancellári székből. Ez például egy ilyen opció, amit most a Die Presse-ben olvastam, ami komolyan felmerült több helyen is, hogy így igazából kikült, úgymond mérsékli maga a poszt, maga a felelősség, és akármilyen olyan dílt is lehet kötni, hogy akkor az FPÖ végül, amin átadja a házelnöki posztot az ÖVP-nek, vagy bármi ilyesmi, az már megállapodás kérdése, de hogy ez egy út lenne arra, hogy ezt a kikül mennyire radikális, tehát hogy ezt a problémát megoldják. Ez az egyik. A másik az, hogyha azért belegondolunk abba, hogy Ausztriában is micsoda, nem, hát mondhatni hiszti ment azért az elmúlt hónapokban az FPÖ kapcsán, tehát tényleg művészek, újságírók, vállalkozók kampányolták tele a nyilvánosságot azzal, hogy itt most micsoda fasizmus jön, tehát lehet látni, nekik mekkora hatásuk volt. Akkor hatásuk volt, hogy az FPÖ simán nyert. Tehát, hogy esetleg el kéne azon gondolkodni Ausztriában is, hogy biztos, hogy az embereknek meg kell mondani, hogy mit gondoljanak. Lásd, ugye, amikor a kelet-németországi tartományi választás előtt az egyik szupermarket lánc, az IDK kampányolt azzal, egyébként nyugat-német lapokban, hogy senki ne szavazzon az AfD-re, mert az élelmiszerek közül is, ami kék, az többnyire penészes. Ez az egyik. A másik az, hogy azért abban is érdemes lenne belegondolni, hogy az Ibiza botrány kirobbantóinak megérte-e csinálni, amit csináltak, hiszen mi történt? Az a Sebastian Kurz ment le a politikából, aki gyakorlatilag az FPÖ-t 16%-ra küldte le, és az ÖVP-hez vitte azt a sok-sok szavazót, aki most mind visszament az FPÖ-höz. Illetve akinek köszönhetően most az a Herbert Kickl lett az FPÖ elnök és a választás győztese, aki ugye a legradikálisabb és a leginkább kérelhetetlen, legszigorúbb, mutatni a legnémetebb politikus az osztrák politikában.
Igen, hogyha a parlament elnökről beszéltünk, ugye itt már megmutatkozik, hogy kik a pártot, milyen erővel a Szabadságpártot fogja, hiszen ugye a parlamentnek most is van egy szabadságpárti alelnöke, vagy ahogy Ausztriában úgy hívják, hogy harmadik elnök, Norbert Hofer.
De őt el is küldte Burgerlandba kampányba.
Igen, tehát Norbert Hofer, elvileg ugye mindenki azt gondolta, hogy Hofer, aki ugye korábban államfőjelölt is volt a pártnál, meg Sáhe után egy ideig ő vezette a pártot, ő úgymond egy ilyen mérsékeltebb emberarcú szabadságpártinak számít, egy ilyen kedves burgerlandi bicegő, ugye egy azt hiszem repülőbaleset után bicegő mérnök úr. Elvileg mindenki azt gondolta, hogy hát akkor, ha eddig ő volt a parlament szabadságpárti alelnök, akkor majd ő lesz az elnök is, de hát azért Kikl ezt elég egyértelműen indirekt módon azért, de azért egyértelműen jelezte, hogy nem. Már csak azért is, mert ugye Hofer bejelentette, hogy ő jövőre Burgenlandban fogja vezetni, hogy ott tartományi választások lesznek, a szabadságpárt listáját, ami azt is jelentheti, hogy akár Burgenlandban tartományi főnöki pozíciót szerezhet, hiszen ugye a parlamenti választáson a szabadságpárt nyert Burgenlandban. Ugye legyőzték Doszkocilt, tehát Doszkocilnak ez egy éles...
Nem Doszkocilt győzték le, hanem András Bálder vezette SPU-t győzték le helyben, jó, akiknek Doszkocil semmit nem kampányolt. Semmit.
Majd megnézzük, hogy Doszkocilt is legyőzi a Hofer, vagy nem. A lényeg az, hogy azért Burgenlandban nyitott lesz a verseny jövőre a Szabadságpárt és a szociáldemokraták között. De azt én is valahogy ebből kifolyólag, tehát az biztos, hogy nem ő lesz a parlament szabadságpárti elnöke, hanem valaki más, és valóban ez egy elképzelhető opció, hogy Kikl oda megy be, és hogyha ezt más irányba gondoljuk tovább, vagy, ahogy Marti mondta, onnan válik kancellárrá, vagy pedig, hogyha már formálódik valamiféle kompromisszum a néppárt és a szabadságpárt között, hogy hogyan lehet mégiscsak egy kormányt létrehozni Kikl kancellársága nélkül, akkor az is elképzelhető, hogy Kikl marad a szabadságpárt elnöke, ő lesz a parlament elnöke, ami hát egy fontos közjogi tisztség, és mondjuk a közös kormányt vagy egy mérsékeltebb szabadságpárti, vagy egy a két párthoz közel álló mondjuk szakértő vezeti, bár azért ez is azt jelenteni, hogy akkor meg Kikl adja föl a kancellári ambícióit, és megy bele egy kormányba, tehát itt valóban valószínűleg a szabadságpárton belül is azért van egy küzdelem, mert vannak olyan körök, akik persze, hogy már azonnal hatalomra kerülnének, Kikl meg lehet, hogy hosszabb távba gondolkodik, és azt gondolja, hogy jobb most egy gazdasági válság előtt kimaradni a kormányból.
Egy parlamenti elnöki pozíció szerint a lehető legönmenekülő út, mert azért mégiscsak ez úgymond a népszuverenitás elvéből következően az egyik legfontosabb közjogi méltóság az államfő után, tehát hogy miért ne?
Persze, bár még nem biztos, hogy Kikl, aki egy ilyen néptribűn, annak ez a pozíció megfelelő, hiszen ő neki az inkább az érné meg, hogy vagy eleve kancellár legyen, és akkor ez egy történelmi küldetés, hogy beteljesítette tényleg Haider nem megvalósult álmát, vagy pedig ő egy ellenzéki néptribűn lesz, aki majd az utcán tüntet a megszorító intézkedések ellen. Egy házelnöki pozícióval ez nem ér föld, és nem vagyok benne biztos, hogy Kikl az a személyiség, akit különböző amúgy fontos pozíciókkal így le lehet kenyerezni, de ez is valóban ott van a lehetőségek között, de az biztos, hogy bármilyen kormány is alakul, a szabadságpárti lesz a parlament elnöki posztja, mert ebben tényleg a zöldek kivételével minden párt azt mondta, hogy hát ha övék a legnagyobb frakció, akkor ezt a lehetőséget nem lehet tőlük elvenni. Ugye ebben van különbség, majd a kelet-német területeket látjuk, ahol nem lenne elképzelhető, hogy egy AfD-s parlamenti elnök legyen mondjuk Türingiában, hiába ők adják a legnagyobb frakciót az ottani parlamentben. A másik lehetőség itt Ausztriában persze az, hogy akkor összeállnak a szociáldemokratákkal, és esetleg a liberálisokkal, majd erről beszélhetünk, hogy a liberálisok jelenléte az egyáltalán mit jelentene egy szövetségi kormányban, de itt viszont ugye Babler személye kérdéses. Ugye mi azt feltételeztük, hogy Bablertől nagyon hamar el fog búcsúzni a bécsi pártvezetés, ez nem történt meg, vélhető egyébként azért, mert ugye egy új elnököt is a bázis révén kellene valahogy jobban megszavaztatni, tehát hogy nagyobb botrány lenne, ha most itt elmozdítanák őt, és ugye egyelőre azért nincs is a talomban egy új jelölt, akit azonnal elő tudnának venni. Tehát elképzelhető, hogy legalábbis a koalíciós tárgyalásokat még kihúzzák Báblerral, még egy jó fenyegető kártya is lehet a kezükben, ugye mindig lehet mondani a néppárt felé, hogy hát Bábler a gonosz marxista, de mi azért visszaveszünk ezekből a nézetekből. Tehát ahogy látod Bábler szerepét, hogy ez már egy lefutott meccs, csak vele még futtatnak pár kört, vagy ahogy Bábler mondta a választások estéjén, hogy igazából számára most kezdődik el az ő igaz a projektje, mert egy év alatt nem tudta megvalósítani a baloldali projektjét.
Hát szerintem őt nagyon sokan leírták, de azért nagyon ügyes volt abban, hogy mikor elnök lett, akkor azért jelentősen át lettek írva az elnökválasztás szabályai. Tehát valaki ki is számolta, hogy legalább 12 hétre lenne szükség ahhoz, míg az egész elnökválasztási procedúrát úgymond lemegy. Tehát, hogyha most 12 hét kell, az ugye 3 hónap, és ugye az már túl van azon, mint amennyi a koalíciós tárgyalás Ausztriában, tehát hogy átlagban. Tehát, hogy amikor a bécsiek cserét akarnának, azt nem tudnák most megcsinálni, gyakorlatilag sehogy se, csak úgy, hogyha Bábler valami miatt lemond, és visszavonul a politikából. Tehát nekik ez az egy út, valahogy úgy megzsarolni, vagy nem tudom, valamit előszedni róla, hogy tényleg kvázi eltakarítsák. De mivel ilyet vagy nem akarnak, vagy nem tudnak, vagy én nem tudom mi van, ezért nyilván vele számolni kell, és számolni kell azzal is, hogy ez a konfliktus aztán még marad a következő időszakra is, tehát hogyha az SZP bekerül a kormányba, akkor úgy kell megpucsolni a pártelnököt, hogy ő közben alkancellár. De hát igazából láttunk már ilyet, amikor a Sebastian Kurz csinálta mindezt az ÖVP-ban, tehát hogy ezzel nincsenek akkora a problémák Ausztriában. Egyébként, ha már szóba került Doskozil Burgenland, ugye a Hans-Peter Doskozil Burgenlandnak a szociáldemokrata tartomány főnöke, aki legutóbb 50% körüli eredménnyel abszolút többséget szerzett a tartományába. Január 19-én lesz a tartományi választás, és azt mondta Doskozil, hogy őt ugyan nem érdekli, ki lesz az ellenfele, ugye Norbert Hoferre célzott, ő akkor is nyer, hogy a Sebastian Kurz indul ellene. Tehát ennyire magabiztos. De egyébként ugye a nagy kérdés mindig az Ausztriában, kicsit egy ilyen osztrák politika, nem is tudom, egy ilyen állandó topik, hogy Sebastian Kurzzal mi van, hogy ő vajon visszatér-e, a viszonylag gyenge ÖVP-s eredmény miatt vannak-e ilyen hangok, vagy de ezt hogyan látod, Péter, vagy ez egy ilyen túl, nem tudom, misztifikált dolog ez a Kurz téma?
Hát az az érdekes, hogy az ÖVP-nél, hogy noha nagyot vesztettek, ugye több mint 10% pontot zuhantak 5 évvel ezelőtti eredményükhöz képest, tehát a nagy vesztesei a választásnak nem a szocdemek, hanem igazából a néppárt, de ennek ellenére nem siralmas a hangulat, tehát nem temetői hangulat uralkodik a néppártnál, vélhetően éppen azért, mert tudják, hogy ők mindenképp ott lesznek egy kormányban, akár még kancellárt is adva, tehát jobb a helyzetük a tárgyalási pozíciójuk szociáldemokratáknál, és valahogy néhány, mert aki tényleg nem egy karizmatikus ember, nem egy túl intelligens ember, ő neki sikerült vissza is adni a pártnak ezt a lendületet, ugye pont azt is remélték, hogy még akár az első helyet is meg tudják szerezni, de valahogy bennük most ez az érzület van, hogy egyrészt ők a stabilitás, ők a mérsékeltség, ők a garancia arra, hogy Ausztria úgymond még akár arra is a néppárt a garancia, hogy nem urbanizálódik, jelentsen ez bármit is teljesen. Tehát most nem azt lehet látni, hogy a néppártban nagy keresés folyna az iránt, hogy ki legyen az új vezető. Az persze elképzelhető, hogy néha mert időközben, menet közben lecserélik, de nincsenek a néppártban sem új emberek, és Kurz emberei közül is azért sokan visszaszorultak. Tehát noha Kurz nagy sikerre vitte a pártot, azért megvannak azok a hangok is, amelyek meg azt mondják, hogy hát a párt gondjai is abból adódtak, hogy Kurz fölrobbantotta a szociáldemokratákkal a nagy koalíciót, és azóta a néppárt néha persze akár 40% körüli eredményre jut, mint Kurz idején, aztán meg visszazuhan, de hogy be kéne állni megint arra a stabilitásra, ami a néppártot jelentette. Tegyük hozzá, hogy egyébként októberben ugye lesz még két másik tartományi választás, ugye a Vorarlbergben, és Steyerországban, és mind a kettőben akár arra is esély van, hogy a szabadságpárt nyerjen. Tehát Steyerországban ők vezetnek, ami szintén egy teljes újdonság lenne, hogyha ebben a tartományban szabadságpárti lenne a tartományfőnök. Most is egyébként együtt kormányoznak a néppárta, bár ugye Steyerországban minden párt bent van a kormányban, ez egy ilyen sajátos helyzet. Ami talán még nagyobb döbbenet lenne az, hogyha Vorarlbergben is nyer a szabadságpárt. Az országos választásokon talán pár ezer szavazattal a néppárt megőrizte az első helyét, de ugye a Lendlének nevezett legnyugatibb tartomány az mindig a néppártnak, meg egyébként a Neosznak volt ugye az ős hazája, ez igazából már Svájc, gyakorlatilag az egész mentalitás ott, tehát ők azok, akik mindig főleg a gazdaságpolitikában ugye neoliberális reformokat szeretnének, de az, hogy ebben az ős ÜFAP és tartományban is a szabadságpárt meg tudta szorongatni a néppártot, és még akár az is előfordulhat, hogy átveszi a tartomány vezetését. Ez valóban azt mutatja, hogy a szabadságpárt egyrészt radikalizálódott, másrészt a radikalizálódása nem akadályozta abban, hogy kifejezetten polgári szavazókat is elérjen, hiszen erről is beszéltünk, hogy kik azok, akik egyáltalán szabadságpártra szavaztak, tehát itt nem azt mondhatjuk, hogy teljesen a rendszertől eltávolodott a rendszer vesztesei, valamiféle lumpenproletariátus áll a szabadságpárt mögött, hanem nagyon sok polgári szavazó is ide állt be, tehát a néppártnak biztos, hogy erre kell reagálni, és amikor mondjuk a koalíciókötésen gondolkodnak, akkor azt is végig kell gondolniuk, hogy ha ők a szocdemek és a Neosz mellé állnak be, ugyan megtartva a kancellári posztot, azzal éppen a saját jobboldali szavazóiknak azt üzenik, hogy egyetlen igazi jobboldali párt maradt, a szabadságpárt, menjetek oda, ha igazából jobboldali programot akartok. Tehát ezért lehet, hogy a néppártnak hosszabb távon megérni a szabadságpárttal összeállni. Más kérdés, hogyha viszont meg ott fogadják el a szabadságpárti kancellárt, akkor meg a néppárt azzal azt üzeni, hogy megfordult a verseny, a szabadságpárt a legerősebb jobboldali párt, és mi vagyunk a kis testvér, úgymond a szabadságpárt mellett. De visszatérve kurszra, mostanában ugye már nem annyira szoktak erről beszélni, hogy hogyan tér vissza, vagy hogyan nem tér vissza, és a néppárt azért mindig fegyelmezettebb, mint ugye a szociáldemokrata párt, tehát a nagy vitákról se lehet hallani. Tehát Nehammer pozíciója biztosított. Az egyetlen, ami az ő pozíciót veszélyeztetheti, hogyha egy szabadságpárti kormányba beszállnak, és ott nem a néppárt adja a kancellárt, akkor elképzelhető, hogy nem Nehammernek hívják az alkancellárt kikül, vagy egy másik szabadságpárti mellett alatt.
És ugye te voltál ugye Bécsben az ÖVP-nek az eredményváróján, ott volt Kurz, ott volt egyébként? Vagy ott voltak ilyen Kurz emberek?
Kurz maga nem volt ott. Hát ugye a szabadság, vagy a néppártban eleve nagyon sokan Kurz emberek, már főleg a fiatalabb generáció, részben akár Nehammer is Kurz ember, bár azért Nehammernek van egy Kurztól független karrierje is, tehát ő azért nem teljesen ez a Kurz boys, vagy Kurz girls, akik meghatározták a néppártot hosszú ideig, de Kurz maga nem volt ott, és a néppárt eredményvárójá, mondom, kifejezetten pozitív volt a hangulat. Egy kicsit lefagytak, amikor nem az első helyre futottak be, hanem csak a másodikra, mert nem erre számítottak, de utána egészen jó hangulat volt, és amit lehetett érezni, hogy ők a szabadságpárttal fognának össze, de kikült tényleg gyűlölik, tehát volt, aki azt mondta, hogy undorodik tőle, ezt az embert nem lehet elfogadni, tehát ez valamelyes módon tényleg egy őszinte érzelem a néppárt elegáns szavazóbázisa körében is, hogy kikültől valahogyan undorodnak, és őt nem akarják.
Hát én úgy tudom, hogy amikor belügyminiszter volt, akkor kőkeményen neki ment mert azért a belügyet korábban évtizedeken keresztül az ÖVP irányította, és a belügyben kőkeményen neki ment az ÖVP és érdekszféráknak. Tehát ezeket komolyan feltörte, és így tankkal ment nekik. Úgyhogy nem csodálom, hogy utálják.
Igen, meg ugye azért az ÖVP legalábbis ebben a külpolitikában ők tényleg egy atlantista párt, tehát ebben egy hagyományos jobbközép erő, ebben se tetszik nekik egészen Kikl. Bár az furcsa, hogy miért pont Kiklre lőnek, tehát azért az FP-ben vannak más emberek is, akikre lehet náci gyanút ráfogni, ugyebár pont a bécsi listavezetőjük nemrég vett részt egy temetésen, ahol ugye egy SS-esek által kedvelt dalt is voltak szívesek elénekelni. Tehát azért az FPÖ-ben nem lehet azt mondani, hogy kik a borzalom és körülötte mindenki polgár jobb közép, de a ÖFAP pontosan tudja, hogy azért az egész FPÖ-t nem lökheti el úgy magától, ahogy a CDU-CSU az AfD-vel teszi, már csak azért sem, mert Ausztriában ez a cordon sanitaire soha nem is létezett, az FPÖ sokkal inkább része a politikai életnek, FPÖ-snek lenni az nem olyan, mint hogyha pestises lennél, vagy leprás, ugye azért Németországban mai napig se szokták emberek nyíltan bevallani, hogy ők AfD-re szavaznak, mert az tényleg olyan, mint hogyha egy társaságban azt mondanád, hogy pedofil vagyok. FPÖ-snek lenni Ausztriában azért nem kínos értelmiség körökbe, és ezt azért be lehet vallani, része a politikai kultúrának, része a politikai közéletnek, tehát ezért a néppárt az egész pártot nem akarja ellökni magától, de jól érzi, hogy azért nem tehet meg mindent engedmények követelése nélkül, és ezért kikült találták meg egy ilyen gyenge pontnak, hiszen ugye azt ugye a Gemisbe is elemeztük, hogy kikül noha a bázisban népszerű, a tagságban népszerű, a szavazók között, amint a választás is mutatja, igencsak népszerű, de ő azért egy kicsit egy ilyen magányos harcos a párton belül, nem is a hagyományos burschenschaftos millióból jön, ahonnan a legtöbb FPÖ-s politikus, tehát abban a sajátos helyzetben van, hogy noha nagy eredményt ért el, igazából akár könnyen el is mozdítható, mert nem annyira beágyazott a pártban, mint más politikusok, és ezt az ÖFAP jól fölismert, és ezért kiklőre lőnek, mintha csak kik lenne itt az ős és fő nácia párton belül, és hogyha ő megy, akkor minden rendben van az FPÖ-vel, ami azért nem így van, de ez egy ügyes taktika az ÖFAP részéről, hogy nem égetik fel a hidat a Szabadságpárt felé, hanem kikült próbálják meg kitolni.
És amit mondtál, egy kicsit megelagadta a fantáziámat, hogy az FPÖ-söket, úgymond az akadémiai szférából sem nézik, hogy ezt hogyan kell elképzelni, hogyha mondjuk ugye te szintén azért keményen részem vagy a bécsi akadémiai értelmiség életnek, amikor valaki oda megy egy kávéházi asztalhoz, és akkor FPÖ-sként coming out-tól, akkor milyenek a reakciók, mi történik, vagy ez...
Hát ugye nem tudom, például mondjuk, ugye én jogtörténettel szoktam foglalkozni, hát például pont a Bécsi Egyetemen a jogtörténeti tanszék az évtizedekig az FPÖ-nek volt a terrénuma, tehát egyrészt ugye a Braunéder, aki egyébként az FPÖ politikusa is volt egyébként ugye a parlament alelnök, egyébként egy kiváló jogtörténész, egy ismert FPÖ-s politikus, és mellette jogtörténész professzor, vagy például a Nesvara nevezetű, ugye az FPÖ-söknél jellemző, hogy annyira nagy németek, hogy sokszor csenevük van, tehát ha a Nesvara nevezettű, aki rajta is volt ugye ez a burschenschaftos vágás, ugye a burschenschaftnál van az, hogy szabjával megvágják az arcukat, és ő ilyen vágással volt évtizedekin keresztül a jogtörténet professzora szintén Bécsben, vagy mondjuk egy másik professzort említve a Hőbeltet, aki gyakorlatilag az osztrák történelem atya úristenet, tehát lehet azt mondani, hogy egy ilyen Romsics Ignác Ausztriában, ő az FPÖ fő értelmiségiában, nem vagyok biztos, hogy ő is párttag-e, de teljes mértékben az FPÖ-höz áll közel, egyébként az AfD pártalapítványában is bent ül, tehát ilyen értelemben számos értelmiségi van, aki nyíltan FPÖ és FPÖ szimpatizáns, vagy FPÖ tag, vagy mondjuk, hogyha az ORF-ben vitát rendeznek bizonyos kérdésekről, ugye újságírói viták, a sajtóklubokat, akkor az FPÖ-höz közel álló újságírókat, mondjuk András Mölcert, aki ugye FPÖ-nek még európai parlamenti képviselője is volt, de most inkább a párthoz közel álló Zurzeit újságot vezeti, meghívják. Tehát mondjuk ez Németországban nem fordulna elő, hogy a Junge Freiheit ott ül Markus Lanz műsorában is elemzi a helyzetet. Ez Ausztriában teljesen természetes, hogy a standard, tehát a balliberális standard is ott ül, meg a úgymond szélső jobboldali Zurzeit is. Vannak kávézók, ahol Bécsben ki van rakva a Zurzeit is, azt is tudod olvasni. Tehát ilyen értelemben persze bizonyos körökben megütközést kelthet, ha valaki coming out-tól FPÖ-sként, de ez nem olyan szintű titok, mint az AfD-ség Németországban, mondom, értelmiségek, vagy bizonyos pozícióban, főleg az orvosok között, ügyvédek között jelentősen felülreprezentáltak az FPÖ-sök, a gazdasági életben is nagyon sokan ott vannak. Tehát ezt felvállalják, mert az FPÖ sokkal régebb óta része már az osztrák politikai rendszernek, mint az AfD, emiatt elfogadták, és soha nem is volt cordon sanitaire velük szemben. Ugye legelőször ugye akkor kerültek hatalomra, amikor a szociáldemokraták vették be 83-ban őket egy kormányba.
És Péter, van ugye NEOS, akiről beszéltünk a műsor elején, hogy majd beszélünk róluk. Tehát a NEOS-ról nekem mintha kicsit az lenne benyomásom, hogy mindenki szereti őket, vagy ha nem is szereti, de hogy alapvetően senki nem utálja őket. Tehát mindenki számára egy megfelelő partnert jelentenek, de mégsem szavaznak rá tömegek. Mi várható akkor, hogyha ők bemennek a kormányba?
Hát ugye a NEOS az ugye az liberális párt, szokták úgy is leírni, hogy ez az osztrák Momentum, azzal a különbséggel, hogy ellentétben a Momentummal a NEOS fölvállalja, hogy egy liberális párt, tehát nem akarnak zöld köröket alapítani, mint Donát Anna egykoron, hanem ők egy liberális párt, liberális gazdaságpolitikával, liberális társadalompolitikával, nagyon EU-föderalisták, ugye egységes Európai Egyesült Államokat akarnak, stb. Stb. Egy alapvetően értelmiségi, jómódú, városi párt, kivéve Vorarlberg, ugye említettük, hogy Vorarlberg az már majdnem Svájc, tehát ott ez a mentalitás, ez a svájci mentalitás kedvez egy liberális pártnak. Maga a NEOS, ugye eredeti alapítója Matthias Strolz is innen Vorarlbergből származik. De amikor megalakult ez a párt, ugye több mint 10 éve, ugye a 2013-as választásokon indultak el, először is jutottak be a parlamentbe, akkor igazából ők a néppárt liberális szárnyából jöttek, tehát a NEOS Sámos képviselője néppárti volt, vagy a néppárthoz állt közel. Ugye Ausztriában a liberalizmus sohasem volt egy túlságosan erős irányzat, és mindig meg is volt osztva. Azt lehet mondani, hogy mindegyik pártban voltak liberálisok. Az ÖVP-ben is voltak liberálisok, Erhard Buzek, vagy mondjuk mostanság Otmar Karász, meg ilyen neveket lehet említeni. A szociáldemokratáknál is voltak mindig liberálisok, és ugye a Szabadságpártnál is, amely hivatalosan egészen a 90-es évekig a liberális párt volt Ausztriában, és a NEOS az inkább a néppárt liberális szárnya, tehát egy ilyen konzervatív liberális vonulat, gyakorlatilag olyan emberek, akik a néppárton nagyon sok minden, főleg gazdasági kérdésben, EU kérdésben, NATO-hoz való viszonyban, Oroszországhoz való viszonyban egyetértenek, de még akár radikálisabbak is, mert ugye a NEOS hát hivatosan nem szorgalmazza most már a NATO-tagságot, de még akár egyetlen osztrák pártként azt is el tudná képzelni, és a társadalmi kérségben viszont valóban liberálisabb, mint az egyébként konzervatív néppárt. Tehát talán éppen ezért nem lehet teljesen a Momentumhoz hasonlítani, mert a Momentum inkább egy ilyen, most nem tudom milyen, de mondjuk egy szociálliberálisabb párt. A NEOS az egy felvállaltan liberális párt, de nem az az FDP jellegű kisvárosi nagyhasú ügyvédúr, hanem inkább városi startuposok. Tehát ez a juppi réteg, akik nem a zöldekhez mennek, ma a zöldek azok inkább Ausztriában egy balosabb értelmiségi világ, hanem ez a juppi réteg, amely szeret jól élni, szeretne kevesebb adót fizetni, de azért nagyon EU-párti, szavakban még migrációpárti is, persze, hogyha elég messze vannak a migránsok negyedei tőle, és ez a réteg, ugye ha megnézzük, hogy hol erős a NEOS, akkor például Bécsben összesen 2 szavazókörben lett az, hogy a NEOS lett a legerősebb párt, az egyik a Heurigerek negyede, Martinak lesz érdekes, ugye ez a Kálemberg, ugye vannak a borászatok, a borvidékek, ott lett első a NEOS, a másik pedig az Alzeygrundban, ez a Liechtenstein Park környéke, amely egy ilyen jópolgári, igazi jópolgári belvárosi rész, ott is ebben a szavazókörben is a NEOS lett a legelső, tehát ez mutatja, hogy honnan jönnek a szavazói, de valószínűleg ezek a szavazók egyébként a néppártra szavaznának, ha nem lenne NEOS, tehát ezért ez egy jobboldali liberális párt, tehát a NEOS szavazói nem a szocdemeket vagy a zöldeket x-elnék, ha nem lenne meg ez a párt. És éppen ezért egyébként sajátos, hogy a NEOS ma országos szinten összesen egyetlen egy helyen van ugye hatalmon, mármint Tanhajcs tartományt nézzünk, ez ugye Bécs, ahol a vörösökkel, a szociáldemokratákkal kormányoznak együtt. Ugye egy ideig voltak Salzburgban is az ÖVP-vel, de aztán onnan még a parlamentbe is kiestek, most hivatosan csak ez egy bécsi kormányzati pozíciójuk van, de hát ott a Vörös Bécsben nekik olyan túl sok szavuk nincsen. Rájuk rakták az oktatást, meg a bevándorlás ügyet, úgyhogy két kicsit problematikus ügy Bécsben, azzal boldoguljanak, hát nem túlságosan boldogulnak. De most országosan azt lehet érezni, hogy a NEOS nagyon akar kormányozni, aminek az az oka, hogy a NEOS az tényleg egy olyan párt, amely nem érzi magát jól ellenzékben. Tehát például ugye Matthias Strolz, ugye, aki a pártot alapította, ő rövid idő után ott is hagyta a pártot, amikor rájött, hogy nem tud azonnal oktatási miniszter lenni, mert ő egy ilyen startupos, aki cselekedni szeret, aktív szeret lenni, alkotni szeret, az, hogy ő a parlamentben üljön, és ott ellenzék indítványokat fogalmazzon, az nem az ő terep, és a neoszosoknál is lehet mindig érezni, hogy vannak mindig emberek, ugye van egy ismert salzburgi étterem tulajdonos, aki néha visszamegy a pártba, néha ott hagyja mondván, hogy ő neki azért nagyobb élvezet egy éttermet vezetni, mint ellenzéki politikusként bohóckodni. Tehát a NEOS az a párt, amely nagyon-nagyon-nagyon-nagyon akar kormányozni, és ezt a kampányban is kifejezte, ugye Reformkraft, ugye Reformerő, ez volt a nevük, és ami sajátos, hogy talán az egyetlen párt, amely nagyon őszintén beszél arról, hogy akár megszorítások is kellenek, amiket ők persze úgy fogalmaznak át, hogy csökkenteni kell az adókat, csökkenteni kell a szociális kiadásokat, gyakorlatilag svájciasítani kell kicsit Ausztriát, áramvonalasítani, hiszen Ausztria túl korrupt, túl lassú, óriási a bürokrácia, ezek egyébként mind igaz a kis Ausztriára, tehát aki Ausztriában él, az pontosan tudja, hogy valóban a bürokrácia az óriási, és nagyon nagyok az állami kiadások, és emiatt minden nagyon lassú. A NEOS az a párt, amely ezt dinamizálná, és pont ezért érdekes, hogy a sajtóban is azt írják, hogy noha, ahogy említetted is, a parlamenti helyek miatt szükség lenne rájuk egy ilyen koalícióban, és a gazdaságpolitikájuk ráadásul még nagyon közel is áll a néppárthoz, tehát elvileg a néppártnak még érdeke is lenne, hogyha ők a szocdemekkel fognak össze, vegyék oda a liberálisokat is. Állítólag a néppártban se vált ki ez osztatlan örömöt, mert a néppárt is úgy érzi, hogy a szocikkal azért jól el tudunk tárgyalni, tehát ilyen sötét, füstös vagy nem füstös szobákban össze tudunk ülni a szocikkal, és akkor a iparkamara meg a munkáskamara ott szépen ott megoldjuk az ügyeket osztrákosan okosba, itt majd a NEOS majd elkezd balhízni, hogy nem tudom, vezessünk jegyzőkönyvet, és azt még hozzuk is nyilvánosságra. Tehát az lehet érezni, hogy még a néppárt is azt mondaná, hogy a szocikat ismerjük, az ő korrupciós ügyeket ismerjük, tudjuk, hogy kinek mennyi az ára, velük jobban. Tehát kicsit ez a, mint a régi, ugye ez a régi 70-30 Magyarország, kicsit Ausztria, még itt van ebben az időszakban, hogy pluralizmus van, és fel lehetne osztani Ausztriát újra két nagy párt között, és ebbe a NEOS-nak a túlságos korrupció ellenessége, transzparencia, pártisága, stb. Bezavarna, de valóban hát egy csak néppárt, szocdem kormány az annyira szűk többségű lenne, hogy ott akkor minden egyes néppárti forralbergi képviselőnek tényleg meg kell ígérni, hogy már előző este megérkezik Bécsbe vonattal, és semmiképpen nem fog megfázni, stb. Mert különben nincs többség, tehát ezért van az, hogy a NEOS-t esetleg bevennék, és a NEOS pedig tényleg minden áron akar, tehát ők meg valószínűleg sok kompromisszumra lennének képesek, és abban szerintem a NEOS intelligensebb is, mint mondjuk a német szabaddemokraták, hiszen ugye Berlinben is van egy hármas koalíció, csak ott ugye szocdem, zöld, liberális, itt most akkor egy esetleg konzervatív, szocdem, liberális kormány lehetne Bécsben, de a NEOS intelligensebb, hogy ők szerintem mondjuk azt mondják, hogy adjátok nekünk az oktatási tárcát, ott tudunk szép liberális reformokat megvalósítani, amelyekkel azért nem is kerülünk akkor nagy vitába a másik két nagypárttal, tehát meg tudjuk őrizni a liberális élünket, de nem fogunk balhízni mondjuk amellett, hogy feltétlenül a 13. és a 14. havi fizetést is meg kell szüntetni.
Tehát akkor a Scholz kormányhoz képest ez sokkal szilárdabb, vagy egymáshoz jobban passzoló hármas lenne?
Mindenképpen, mert a NEOS szerintem intelligensebb, mint a szabaddemokraták Németországban, ráadásul ugye a szocdemeket is ismerik, hiszen Bécsben velük kormányoznak, és noha nem sok mindent értek el Bécsben a NEOS-osok, de azért alapvetően eléggé jól kijönnek Michael Ludwig szocdem polgármesterre, tehát koalíciós viták nincsenek Bécsben, legfeljebb a NEOSZ nem ér el semmit. A néppárttal meg közel állnak programszinten. Az egyetlen vita, ezért mondom, csak ez lehet, hogyha a néppárt és a szocdemek mindent osztrákos, urambátyámos módon akarnának megoldani, a NEOSZ pedig követeli a transzparenciát, ebből lehet maximum vita, de szerintem itt is a NEOSZ vissza tudja fogni magát, mert mondom, ők, az egész kampányuk erről szólt, hogy térden állva könyörögtek, hogy legyünk végre kormánypárt.
Egyébként, ha már Bécsről beszéltünk, és felhoztad a busensánkos részt Bécsben, mindenképpen hadd mondjam el, még mielőtt áttérnénk Kelet-Németországba, hogy Bécs egy kifejezett egyedi hely, ugyanis az egyetlen olyan főváros, ami egyben borvidék is, és nem csupán borvidék, de hogy Bécsnek egy saját bora is van, az a Gemüstersatz, ami egy tök izgalmas dolog, mert alapvetően korábban legtöbb helyen Magyarországon is így készült a bor. Tehát ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag egybe szüretelik a teljes ültetvényt, függetlenül attól, hogy abban mennyiféle fajta van benne. Ott akár 6-8 különböző fehér szőlőfajta is ott terem, ezt mind együtt leszületelik, és ebből együtt készítenek egy bort. Ez a Wiener Gemüstersatz, ez a leghíresebb bécsi bor, aki ott jár, ezt mindenképpen kóstolja meg. A Somlóhegyen is így készült.
Hát meg most ugye meg a storm időszaka is van.
Atyaig.
Mi az a baj?
A storm az egyébként...
Én kedvelem.
Szereted?
Igen.
Jó, helyes. Nagyon jó cash flow egyébként a borászok számára. A storm az ugye az erjedt must, ugye murci a szakkifejezés. Egyébként a csehek vannak teljesen rákottamba. Ott ugye burcsáknak hívják. Brutál.
Pozsonyban is mindegy burcsák van.
Abszolút.
Meg, jól tudom, ugye Pozsonynak is van egy nagyon picike borvidéke, még a városon belül.
A Kiskárpátok, ott van fölötte.
Csak igen, az igen. Annyira kicsinek számít, hogy az talán nem egy önálló borvidék, mint a bécsi.
Hát az ugye, aki nem tudom pontosan, mi a neve.
Mert ugye mindig ezt mondják, hogy Bécs az egyetlen főváros Európában, amelynek saját borvidéke igen. van, mert a Pozsony azt hiszem, az már belóg ebbe a trnavai, Nagyszombat is a többibe.
Az abban, hogy Szlovákiában nagyon gyakran változnak, meg ilyen teljesen fura nevük van a borvidékeknek, tehát sokszor nem reflektál a termőhelyre, nem mit tudom én, a megye határ, vagy a megye nevek, meg ilyeneket, nem tudom, inkább azon menne. De ugye Pozsony fölött van ugye a Kiskárpátok, és ott terem nagyon-nagyon sok szőlő. De egyébként érdekes, hogy egyébként Prága is tele van szőlőhegyekkel, tehát ez a és ő korábban Budapest is, tehát a Gellért-hegyen szőlő volt, ugye a Várajában, csomó helyen szőlő volt végig, tehát valamiért itt Közép-Európában ez egy ilyen nagy-nagy dolog volt.
Hát ugye a Vinohrád Prágában ugye az a negyed.
Hát Vinohrádi, ugye igen, ott már nincsen szőlő, de alatt a Vörösovicében az például van szőlő, magán a prágai Várhegyen is egyébként teremszőlő, azt még meg is lehet venni helybe, egyébként senkinek sajára nagyon rossz minőségű Szent Lőrinc és Rajnai Riesling fajta, hogyha jól emlékszem, nagyon rossz bort csinálnak belőle, de kellőképpen drágán árazzák be, tehát igazából nekik megéri, de hogy ez egy tök jó dolog, és hogy Bécsbe a leginkább élő ez a hagyomány. Tehát, hogy aki Bécsbe jár, mindenképpen kóstoljon Gemüstersatzot, hogyha én rám hallgat, akkor a Wieninger nevű pincében megy, ami egyébként kiváló. De térjünk át a keletnémetekre. Ott ugye szeptember 1-én voltak a választások két tartományban, és két héttel később, vagy akár hárommal később Brandenburgba, és ugye még mindig nincsen sehol se koalíciós kormány, még mindig sehol nem tudjuk pontosan mi van. Amit tudni lehet, hogy valószínűleg mind a három helyen, tehát Szászországban is, Türingiában is, meg Brandenburgban is egy hármas koalíciós felállás lesz a CDU-val, a Szocdemekkel, meg az Alewagenknecht pártjával, a BSZV-vel. És ugye izgalmas, mert...
Már elvileg Brandenburgban vannak olyan hírek, hogy a CDU ellenzékbe menne.
Akkor lehet, hogy a SPD-BSZV lesz, akár akkor az is.
Volt, hogy nem biztos, de ott mint hogyha a CDU ellenzékbe akarna menni, vagy ilyet is mondtak.
De az a lényeg, hogy az Alewagenknecht pártja mind a három helyen tényező. Tehát igazából, hogyha úgy nézzük, a választásnak, tehát a keret-német választásnak győztesen nem az AfD, amely megnyerte a Brandenburg kivételével, meg talán Zászlóval, nem is tudom, mindent, de hogy nem a nagyot nyerő AfD lett úgymond a győztes, hanem az a Alewagenknecht.
Hát az AfD Türingiát valóban megnyerte, ugye Szászoknál Brandenburgban úgymond csak a második lett, de óriási hajrával és
plusz, 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 plusz. Igen, igen. De amit mondani szeretnék, hogy a valós győztes ezért Zereván négy pártja, amely igazából új pártként kerül most a hatalomra mind a három tartományba. És ami a legizgalmasabb az az, hogy noha mind a három tartományban elmondta minden politikus, hogy ők aztán a Wagner párttal nem tárgyalnak, vagy ha igen, akkor csak a helyiekkel, a Wagner-tel nem. Ehhez képest mind a türingiai CDU-s, mind a Szász CDU-s miniszterelnök, mind a brandenburgi Szocdem miniszterelnök találkozott Berlinbe Wagner-tel, tehát kvázi Wagner-t berendelt magához szépen mindenkit, hogy egy ilyen face control tartson, és még arra is rávette őket, hogy most egy, hogy gyakorlatilag eltérjenek a saját pártjuknak az országos irányvonalától, és a BSZV-nek az ukrajna politikáját tegyék a magukévá. Ezt egy koalíciós feltételként szabta, és ezért nagy-nagy vihart kelt, vagy kavar most a német közéletben az, hogy ez a három politikus, tehát ugye az ember, aki szeretne Türingiába miniszterelnök lenni, illetve a regnáló brandenburgi és szászországi miniszterelnök a nyugat-német polgárság lapjába, a Frankfurter Allgemeine Zeitungban megírta, hogy a német és EU diplomáciának sokkal-sokkal többet kell tennie azért, hogy mielőbbi tűzszünetre kerüljön sör Ukrajnába. Péter, kicsit mesél már erről, hogy ez miért ekkora ügy, miért ekkora botrány, és hogy miért annyira fontos ez vajon Wagner-nek?
Hát abban az értelemben úgymond nem meglepő, hogy ugye a Szász CDU az mindig is kicsit orosz pártibb volt, vagy békepártibb, kinek hogy tetszik, mint a CDU fővonulata, akár Friedrich Merz pártelnök. A türingiai CDU talán kevésbé, a brandenburgi SPD, hiszen ugye Brandenburgban a szociáldemokraták nyertek, vagy legalábbis tartották meg a miniszterelnöki pozíciót, ők pedig szintén igazából ezt a régebbi szocdem hagyományt folytatják, hogy azért nem annyira feltétlenül elkesednek az USA-ért vagy Ukrajnáért. Tehát a háttér megvolt, ahonnan jöhetnek ezek a vélemények. Nekem az az érzésem, hogy ugye Wagenknecht ugye az egész tartományi kampányt mind a három tartományban arra húzta fel, hogy megcsinálja a békét Ukrajnában, ami hát értelemszerűen azért nehézkes, mert nem Erfurt, meg Dresda, meg Potsdam dönti el, hogy mi lesz az ukrán háborúban, de egy ilyen cikkel úgy...
Hát de látod, már is e felé halad.
Hát majd meglátjuk, de szerintem inkább arról lehet szó, hogy Wagenknecht ezzel a cikkel úgymond letudtak ezt a kérdést. Tehát, hogy akkor el tudja mondani, hogy hát elértem, amit akartam, úgy lépünk be egy kormányba, hogy ez a kormány békét akar Ukrajnában, nem háborúpárti, tessék, még a CDU-s miniszterelnökök is, meg hát ugye a brandenburgi SPD-s is aláír egy ilyen cikket, úgyhogy amit megígértem, az be van tartva, és akkor innentől kezdve már beszélhetünk a konkrét tartományi ügyekről. A CDU meg az SPD pedig úgymond szintén kipipálhatja ezt az ügyet, hogy hát akkor Wagenknecht kérését megtettük, most akkor induljanak el az érdemi tárgyalások, tehát szerintem azért ebben van egy ilyen show elem is, de az biztos mutatja, hogy főleg a CDU-ban azért van egy törés itt az Oroszországhoz való viszonyban, mert miközben a nyugati CDU és a pártelnök Friedrich Merz az 150%-ban atlantista, a közben, hát különösen a 100, de azért a türingiai CDU más vonulatot visz. Ami érdekes valóban, hogy tényleg Wagenknecht pártja ennek értelmében a győztes, mert ilyen még nem volt, hogy egy új párt, ugye tegyük hozzá, hogy Wagenknecht pártja idén alakult, idén januárban jött létre, 10% feletti eredménnyel robban be három tartományi választáson, és még azonnal kormányra is kerül mindhárom tartományban. A kérdés az, hogy ez egyébként a párt protest jellegét roncsolhatja vagy sem. Mert az AfD maradhat protestpárt, bár az AfD-ben is azért van elkeseredettség, mert valószínűleg ők is egy idő után azért már unják azt, hogy csak ellenzékben ülni állandóan, ugye ez a nagy különbség Ausztriával, hogy a szabadságpárt azért nincs ennyire kirekesztve. Wagenknecht, ő neki ezt a kettőséget kell megoldania valahogy, hogy azért továbbra is egy protestpárt legyen, de helyi szinten meg már hatalomhoz jut, amit szerintem meg fog tudni oldani épp azzal, hogy ő keleti tartományokban kormányoz, tehát szövetségi szinten meg tud maradni protestpártként, például a zöldek ellen, hiszen a zöldekkel sehol nem kellett összefognia, már csak azért sem, mert ezt a kérdést a választók is abban az értelemben megoldották, hogy nem is engedték be a zöldeket az összes tartományi parlamentbe, tehát szerintem a Wagenknecht szövetségi szinten tud egy protestpárti jelleget tovább folytatni, és helyi szinten pedig egy ilyen kelet-német néppártként, amely viszont a nyugat-német mainstream-mel szemben áll, tud kormányozni helyi szinten is, és ott akár szociális politikát tud megvalósítani, amivel pedig úgymond egy sikeres, kormányzóképes erő imidzsét is tudja mutatni, tehát ez a kettőség nem biztos, hogy ez Wagenknek felörli, hanem pont jól jön neki, hogy tudja mutatni, hogy mi azért nem csak beszélünk, hanem tudunk cselekedni, és van mondani valónk, meg tudunk csinálni a közlekedési politikában is, meg nem tudom én, az óvoda politikában is valamit, de közben a nyugati, a nyugat-németek által uralt médiavilágban meg tudnak maradni azon pártként, amelyek zöldellenesek, és inkább orosz pártibbak, mint ukrán pártiak, vagy nem tudom, hogy te hogyan látod, hogy a Wagenknek protestpárti jellegét felőrölheti mégis az, hogy ilyen hamar hát belép három kormányba is? És azért nem ők adják a miniszterelnököt, tehát azért úgymond kisebbségi partnerként lépnek be mind a három helyen.
Igen, igen. Hát ugye még annyit, hogy ugye az AfD mikor megalakult, akkor az első választás egy rendre elhasolt, tehát az 5%-os küszöb alatt szerepelt. Még ugye a Wagenknecht párt rögtön két számjegyű eredményt hozott. Ez ugye az egyik. A másik az, hogy sokan most attól tartanak, hogy igazából nem is biztos, hogy ők tényleg akarnak kormányozni. Mert egyrészt mégis ugye Wagenknecht maga lenyilatkozta, hogy nagyon tetszett neki a három politikus levele, vagy közös cikke, egy okos, árnyalt hozzászólás volt a vitában. Végre valaki nem több fegyvert akart küldeni Ukrajnának, hanem volt úgymond más típusú gondolatai, ez neki nagyon tetszett, de közölte rögtön, hogy igazából, amit ő el szeretne érni az, hogy a koalíciós, a kormányprogramnak a preambulumával írják bele, ami jó, persze egy kicsit inkább egy ilyen irodalmi műfaj, mint sem konkrét szakpolitikai teendőknek a felvázolása, hogy ezeket az amerikaiak által Németországba telepíteni tervezett közepes hatótávolságú rakéták, amikkel akár el lehet lőni, gondolom Moszkváig is, nem tudom hova, hogy ezeket ne engedjék odarakni a kelet-német tartományokba, mert szerinte ezek gyakorlatilag Putyin első háborús célpontjai lehetnek egy eszkalálódó konfliktus esetén. Tehát, hogy neki most ez a... Tehát már ezt mondta már persze korábban is, de hogy akkor most mondta, hogy jó, hát oké, nagyon szép első lépés volt ez a CDU-soknak a szociális részre, de igazából ez csak úgymond egy ilyen, nem tudom, egy ilyen kis puszi, de hogy ennél sokkal-sokkal többre vágyik. A másik meg azt, hogy neki nem biztos, hogy vannak emberei. Tehát azért a BSZV egyébként okosan, mert azért lehet látni a magyar pártokban is, nem tudom, Momentum, LMP, akárki, hogy azért, hogy is mondjam, a tagság viszonylag gyorsan fel tud higulni az alapítást követően, és egy csomó olyan ember kerül be a pártba, akikkel aztán nem biztos, hogy hosszú távon együtt lehet működni, és azért a BSZV-ben nagyon-nagyon szigorú a pártfelvétel. Tehát nagyon-nagyon sok olyan, tehát több tartományban is gyakorlatilag annyi tagjuk van, ahány listás helyük volt. És akkor most hirtelen kell nekik, hogyha belépnek egy kormányba, ugye kellenek miniszterek, államtitkárok, tudom én, helyettes államtitkárok, akár osztályvezetők is, tehát hogy nem biztos, hogy van ennyi embere a pártnak, még akár akkor sem, hogyha mondjuk a nyugat-német szervezetekből úgymond migrálnak Kelet-Németországban, ugye jó német szokás szerint, vagy akár a berlini párt központ munkatársai, akár ott, nem tudom, szerepet vállalnak. Tehát, hogy még ez sem biztos. Illetve annyira izgalmas, hogy ugye most volt a százországi parlament alakuló ülése, ahol a CDU direkt szivatta a kettő potenciális koalíciós partnerét, a szocikat, meg a BSZV-t, és egyszerűen nem szavazta meg az ő parlamenti alelnök jelöltjeit, hogy megmutassa ki az úr a háznál, míg az AfD-st simán megszavazták. Tehát, hogy van most egy ilyen kis kiki játék, egy ilyen kis hatalomdemonstráció, úgyhogy ebből még sok minden kisülhet. De még, na, tehát még mindig ott tartunk lassan, több mint egy hónappal a választás után, még mindig semmi konkrétat nem tudom mondani, csak azt, hogy a Vára Wagenknecht egyre ügyesebben szövi a kis hálóját, és egyre inkább tényezővé válik a német nagy politikában. És közben ugye még azt is lehet látni, hogy a CDU-CSU-ből is az a törésvonalon, amit mondtál, az még hozzájön az is, hogy a Bajor tartományi kormányfő Márkusz Zöder mondta azt pont a napokban, hogy ő szövetségi szinten kizártnak tartja, hogy a CDU összeálljon Wagner-nektékkel, mondván az olyan, mintha Putyinnal ülnének egy kormányban.
Hát igen, ugye a linkével volt ilyen, hogy amikor a még PDS-nek hívták ugye kelet-német utódpártként, hogy a SPD már helyi szinten, mondjuk például Berlinben egy ideig együttműködött velük, miközben szövetségi szinten mindig kizárták, aminek pont ugye az oka, hogy éppen ott is ugye a külpolitika volt a fő törésvonal, tartományi szinten a külpolitika nem számít, még akkor sem, hogyha a Wagenknecht külpolitikával kampányol tartományi választásokon, tehát tartományi szinten úgymond nagyobb problémák nélkül lehet együttműködni, a fő törésvonal ugye a külpolitika, ami már egy szövetségi kormányban elkerülhetetlen téma, ott valóban nehezebb lenne összehozni egy kormányt. Ugye itt az a kérdés, hogy ugye az SPD gyengülésével a Wagenknecht fölnőhet-e akár egy új baloldali néppártá, tehát tegyük hozzá, hogy a Wagenknecht ellentétben az AfD-vel tényleg egyelőre elsősorban egy kelet-német párt, ugye ezt az EP választás is megmutatta, hogy talán Bréma kivételével egyetlen nyugat-német tartományba se kaptak 5%-os vagy annál több eredményt, és a kelet-német tartományok hozzák be őt, tehát elképzelhető, hogy gyakorlatilag Wagenknecht nem az SPD helyét veszi át, ami eleve ugye már egy kisebb hely, hanem az egykori PDS linke, tehát ez a kelet-német szocialista néppárt funkcióját tudja átvenni, amely szövetségi szinten protestpárt, a kelet-német tartományokban különböző konkrét kérdésekben az együtt tud működni helyi szinten, és az elit meg bizonyos értelemben még bízhat abban is, hogy talán az AfD-től elvesz szavazókat, bár azért ez nem biztos, mert az AfD szavazói inkább jobboldalibbak, és ha Wagenknecht bizonyos kérdésekben tetszik is nekik, azért nem biztos, hogy egy baloldali politikusra szavaznak, bár ugye Wagenknecht ügyesen kerüli ezt, hogy önmagát és a pártját egyértelműen baloldalinak nevezze. Tehát amit akkor láthatunk, ugye, hogy Kelet-Németországban Wagenknechttel jelent meg egy új erő, és tartományi vezető vagy kormányzó erővé tud válni, még hogyha nem is miniszterelnöki szinten. A cordon sanitaire tehát csak az AfD felé van meg. Ausztriában ugye, amely eleve egy jobboldali országot, ugye a kommunisták hát nem jutottak be a parlamentbe, ugye ezt már kielemeztük korábban is, bár azért nem szerepeltek önmagukhoz képest olyan rosszul, de hát Ausztriában nincsen baloldali protestpárt, esetleg Babler tud valamit ebből kihozni, ott inkább a szabadságpárt az, amely minden protestet meg tud fogni, és a szabadságpártnak kell ezt a kettősséget valahogy a magában feloldani, ahogy akar a kormányozni, de közben meg tudja tartani a protestpárti jellegét, amit ugye Wagenknechtnek is meg kell valahogy oldani a kelet-német tartományokban. Azzal a különbséggel, hogy a kelet-német tartományokban ugye Wagenknecht tudja kicsit diktálni a tempót, mert nélküle gyakorlatilag semmilyen, az egyik tartományban sem tud létrejönni kormány. A szabadságpárt nem tud ennyire tempót diktálni, mert hiába nyerte meg ugye a választásokat Ausztriában, azért tud nélküle is kormány alakulni, ezért sokkal inkább Ausztriában a konzervatívok tudják továbbra is diktálni a tempót. Valószínűleg ezekről fogunk még majd beszélni, írni meg aztán mindenképpen ugye a Gemist hírlevelében, ahogy a különböző egyéb közép-kelet és dél-kelet-európai országokról is szoktuk tenni, tehát a Gemistre fizessetek elő, és hát a podcast sorozatunkat is folytatjuk a Partizánon, hiszen ugye más választások is lesznek, Románia, államfőválasztás Horvátországban, stb.
És nem csak az, hanem még az is elképzelhető, hogy hamarosan megbukik a német kormány. Persze nem fogadnék rá olyan nagy tétekben, de még el is a levegőben van. Úgyhogy, hogyha szeretnétek...
Hát akkor meg aztán külön beszélünk arról, igen.
Akkor mindenképp.
Arról mindenképpen Breaking News-ban fogunk akkor podcastelni. Tehát köszönöm, hogy hallgattátok az eddigi adásokat, és pozitív visszajelzéseket is kaptunk. Mondom, nemrég volt Bécsben egy közönség találkozó a Partizánnal, ahol többen is odajöttek, hogy nagyon örömmel hallgatják ezt a podcastet, amit csinálunk. De persze a kritikáknak is örülünk, hiszen abból akár még jobban lehet tanulni, mint a dicséretből. Tehát fizessetek elő a Gemist hírlevélre, támogassátok a Partizánt, hallgassátok ezt, és a Partizán többi más podcast adását is, és én Tehet Péter voltam Bécsből, Vukovics Martin pedig Prágából jelentkezett be ezúttal. Szevasztok!
Sziasztok!